Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 34. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. A 34. Zsoltárunk első verse így kezdődik: mindenkoron áldom az Urat.
Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet, és az ő szent dicséretét szájamban hordozom. Dicsekedvén áldja lelkem jó voltát az Úrnak, mit a szegények hallanak, és örülnek rajta.
Foglaljuk el helyünket, és megkezdett Zsoltárunkat, a 34. Zsoltárunkat énekeljük további verseivel, a második, harmadik és negyedik versekkel. A második vers így kezdődik: magasztaljuk vígan.
Magasztaljuk vígan az Úrnak áldott szent nevét, és véghetetlen kegyelmét. Dicsérjük mindnyájan, mert mind ön keresém, és kérém az én uramat, meghallgatán nagy felszomat, és megtarta engem. Az Úrra, akik néznek, tőle megvigasztaltatnak, soha orcáik azoknak meg nem szégyenülnek. A szegény kiállta és meghallgatta az Isten, el nem hagyja énségében, és megszabadítá. Az Isten angyali évek körül tábort járnak, Isten félőket megtartnak, mint Isten követi. Jó voltát az Úrnak, kóstoljátok és lássátok, mert bizony azok boldogok, ő benne kik bíznak.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. Hitvallásunk tanítása az ember bűnösségéről szól. Isten vigasztaló kegyelmét óhajtjuk, de a mi bűneink elválasztanak tőle. Isten törvénye fedi föl előttünk a mi bűnösségünket, és egyúttal a törvény megmutatja azt az utat, amely úton az ember Istennel újra békességben élhet. Azonban arról is hallhattunk hitvallásunk tanításából, hogy az ember a törvényt képtelen megtartani, megcselekedni. Ezért kérdezzük a következőket. Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha a törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna, de az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagy-e Isten? Semmiképpen nem, sőt felettébb haragszik mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírottak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is. Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, az az örökké tartó testi, lelki büntetés kövesse. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk, amelyet a Ószövetségben jelölt mai szakaszból olvasok. A Királyok első könyvének 21. fejezetéből, a Királyok első könyvének 21. fejezetében az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Ezek után a következő dolog történt. A jezréeli Nábótnak szöllője volt Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Egyszer Ahab így szólította meg Nábótot. Add nekem a szöllődet, hadd legyen az a veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szöllőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Ahábnak. Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Ahab elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. A felesége Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt. Mind keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel? Ő így válaszolt. Beszéltem a jezréeli Nábóttal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szöllőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik, neki szöllőt adok helyette. De ő azt mondta, nem adom neked a szöllőmet. A felesége Jezábel ezt mondta neki. Hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél és légy jókedvű, majd én megszerzem neked a jezréeli Nábót szöllőjét. Ekkor levelet írt Akháb nevében, lepecsételve annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta: hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szemben pedig ültessetek le két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene: átkoztad az Istent és a királyt, azután vigyétek ki és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik, és ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Böjtöt hirdettek, és Nábótot a nép élére ültették. Oda jött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt: átkozta Nábót az Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és agyonkövezték. Azután ezt az üzenetet küldték Jezábelnek: agyonkövezték Nábótot. Amikor Jezábel meghallotta, hogy agyonkövezték Nábótot, így szólt Jezábel Akhábhoz: kelj föl, vedd birtokodba a jezreeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart pénzért neked adni, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor Akháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Akháb, lement a jezreeli Nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt. Kedves testvérek, fohászkodjunk Isten szent lelkéért, hogy ebben az órában segítsen megérteni hozzánk való üzenetét, hogy azt megérthessük mindannyian. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, énekünkkel, imádságunkkal, és szeretnénk téged azáltal is dicsőíteni, hogy megértjük, szívünkbe fogadjuk a te üzenetedet, és megcselekedjük azt. Hiszen minden engedelmes cselekedet, amelyen neked engedünk, a te dicsőségedet hirdeti ebben a világban, a mi szűkebb környezetünkben és a mi egész életünkben. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor, amikor egészen érthetően és nyíltan szóltál és szólsz hozzánk, mi engedetlenek maradunk, mi engedetlenek merünk lenni, és ezzel nem a te dicsőségedet növeljük életünkben és itt a földön, hanem a te nevedre gyalázatot és szégyent hozunk. Hadd kérjünk most téged arra, hogy indíts föl a mi szíveinket, hadd buzduljunk fel mindannyian a neked való engedelmességre, és hadd fohászkodjunk te hozzád azért, hogy mutasd meg nekünk az utat, amelyen járva engedelmesek lehetünk te előtted és te neked. Kérünk, hogy fedd fel előttünk igét tanítását, engedd azt megértenünk, belecsodálkoznunk mélységeidbe, titkaidba, mennyei atyánk, amelyeket kijelentettél régenten, és adjad, hogy a mi csodálkozásunk hadd indítson bennünket arra, hogy még inkább elkötelezzük magunkat neked. Köszönjük, hogy lehet ez az óra a mi megerősödésünk, józanodásunk ideje, és köszönjük, hogy lehet ez az óra veled való igaz találkozásnak az ideje. Hiszük, hogy szent lelked által jelen vagy, igazgatod a mi gondolatainkat, elrendezted a mi mai napunkat, eddig a percig is. Kérünk, ne szűnjél meg közöttünk maradni, hanem engedd, hogy benned gyönyörködhessünk. Kérünk, légy nékünk segítségül. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és fohászkodjunk tovább a 226. dicséretünk második versének éneklésével. A 226. dicséretünk második versét énekeljük: gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek.
megszövít nekik, áldott szent ígédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutass nékem szegényednek, járhassak kedvére te szent felségednek.
Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, a Királyok első könyvének 21. fejezetéből olvasom, a 21. fejezet második és harmadik versét, ahol ezeket találjuk megírva. Egyszer Akháb így szólította meg Nábótot: add nekem a szöllődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szöllőt, vagy ha jónak látott, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Akhábnak: az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Kedves testvérek, a Bibliában, különösen az ószövetségi részben vannak olyan történetek, amelyek különösképpen is megdöbbentő történetek, és ezek a megdöbbentő történetek általában a mai olvasóból a gyors ítéletet hozzák elő. Rögtön tudni véljük ezeknek a megdöbbentő történeteknek a hallatán azt, hogy kinek van igaza, kinek nincs igaza, és meg is állapítjuk azt, hogy minek hogy nem lett volna szabad megtörténnie. És aztán általában túl is lépünk ezeken a történeteken, azt gondolva, hogy ma már ezeknek a történeteknek különösebb aktualitása nincsen, nem kell ezekkel foglalkozni. Nos, megdöbbentő ez a történet, és amikor ma olvassuk, szinte megrettenünk, és bizonyára vannak sokan, akik ingatják a fejüket, és azt mondják, hogy hát ez nem csak régen volt így, hanem ami ebben a történetben le van írva, az azért így van ma is. A nagyok, a hatalmasok elérik ma is céljaikat, nem válogatnak az eszközökben, nincs, aki felelősségre vonja őket. Tulajdonképpen a világ nem sokat változott. A mi sorsunk is ez. Vagy ha úgy tetszik, amikor elolvassuk ezt a történetet, talán többekben föl sejlik az, hogy ez a történet az én sorsom tulajdonképpen. Valahol leképezi, megírja azt, amit én tapasztalok. Éppen ezért hajlamosak is vagyunk mindannyian arra, akik ma ezt a történetet olvassuk, hogy a történetben valakivel azonosítsuk magunkat, és természetesen azt gondolom, hogy a legtöbb ember, különösképpen is a templomos emberek Nábóttal azonosítják magukat ebben a történetben. Talán azért, mert ennek a történetnek ő a szenvedő alanya. És mivel a szenvedés népünk történetének része, és az élet érzésünk egyik legfontosabb eleme még ma is, ezért talán éppen Nábóttal a legkönnyebb azonosulnunk ebből a történetből. Ma azonban ezt a történetet és a következő vasárnapokon nem a szenvedés szempontja alapján járjuk körbe. Mert a történetet elolvasva és átgondolva egy másik fogalom is elénk kerül, ez a fogalom pedig a felelősség fogalma. És ezzel a fogalommal szeretnénk ennek a történetnek a tanítása alapján többször is foglalkozni. A felelősség tulajdonképpen egy önmagát magyarázó fogalom. Ha körül akarjuk járni, akkor talán úgy lehetne megfogalmaznunk, hogy számadási vagy számon kérhetőségi kötelezettség. Ez a felelősség. Föl kell tennünk ezt a történetet elolvasva azt a kérdést, mert muszáj föltennünk ezt a kérdést, ha értékelni akarjuk az elolvasottakat, hogy ki a felelős ebben a történetben? Mindazért, ami történik. Ki a felelős? Azt gondolom, hogy a legtöbben rávágjuk a választ, hogy Akháb. Aztán, ha elolvassuk újra a történetet, akkor bővítjük a kört, és azt mondjuk, hogy hát nem Akháb itt az igazi felelős, hanem Jezábel, a feleség, aki megkövesztette Nábótot. Aztán, ha tovább gondolkozik az ember, és még figyelmesebben olvassa a történetet, akkor rájövünk arra, hogy van felelőssége Jezreel lakosainak is. Annak a két hitványnak is, aki hazudott Nábót ellen, meg a közösség azon tagjainak is, akik a ítéletet végrehajtották, azaz Nábótot megkövezték. Egyre jobban bővül a felelősség köre, és lehetetlen, hogy ebben a körben ne érkezzünk el Nábóthoz is. És amikor Nábóthoz érkezünk, akkor talán azt mondjuk, hogy na nem, hát ő nem felelős ebben a történetben. Ő neki nincs felelősség ebben a történetben. De testvérek, azt gondolom, hogy mindenki felelős a maga helyén. Így ebben a történetben Nábót is hordoz felelősséget. És ezen a vasárnapon Nábóttal fogunk foglalkozni, mert ő is felelős a maga helyén és a maga idejében. Testvérek, egy olyan világban élünk, ahol mindenki felelős. Amikor a felelősségi köröket ma az emberek megpróbálják megrajzolni, akkor általában eljutunk a hatalmasokig, eljutunk a megfogalmazhatatlan háttérig, amiről mindenki beszél, hogy tulajdonképpen nem a politika irányítja, vagy a politikusok irányítják azt, ami ma a világban történik, hanem van valami társaság, valami filozófia, valami megfoghatatlan, körvonalazhatatlan csapat, aki a politikusokat is a kezében tartja, de eljutunk az felelősséget vizsgálva, helyzetünk felelőseit keresve, oda, hogy felelős azért nem csak az, aki a parlamentbe ül, hanem felelős a főnököm is, és a legtöbbször az ember oda jut, hogy meglátja azt, hogy mindenki felelős körülöttem, de én nem vagyok semmiért felelős. És ha a mai magyar valóságot vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy itt él ebben az országban állítólag még 10 millió magyar, és ebből 10 millió magyarból senki sem felelős, mert mindenki úgy gondolja, hogy a másiknál kezdődik a felelősség. A szomszédnál, annál, aki kenyeret ad a boltba, a főnöknél, a képviselőknél, mindenhol van felelősség, csak nálam nincs. És az a baj, hogy ma a legtöbb ember a mi országunkban, mert nem menjünk messzebb, így gondolkozik. Én nem vagyok felelős semmiért. Pedig testvéreim, mindenki felelős a maga idejében, a maga helyén. Nábót is felelős ebben a történetben. Ha az ő felelősségét meg szeretném fogalmazni, akkor így fogalmaztam meg, hogy Nábót az örökösök felelősségét hordozza. Nábót az örökösök felelősségét hordozza. Jezreelben a király, Akháb király palotája mellett volt a szőlője. Tudni kell, hogy ez Akháb királynak a második palotája volt, mert volt neki ezen kívül még palotája, és emellett a jezreeli palota mellett földterületek közül az egyik Náboté volt. Jezreel azt jelenti, az Úr plántál, az Úr elvet valamit. Később majd látni fogjuk, hogy ez a név kapcsolódik ahhoz, ami az örökös felelőssége, azaz Nábót felelőssége. Ez a földdarab nem egy Nábót által vásárolt, vagy tőzsdén, vagy kárpótlásként olcsó megszerzett földdarab volt. Nem bérelt föld volt, hanem ahogy a harmadik versben olvastam, megfogalmazza ezt Nábót, atyai örökség ez a föld. Atyai örökség. Olyan föld volt ez, és olyan tulajdon, amiért Nábót szülei, vagy talán nagyszülei, vagy egyéb régebbi ősei megdolgoztak. Olyan földterület volt ez, amelyet őriztek, védték háborúban és békében, művelték minden évszakban, ragaszkodtak hozzá szegénységben vagy jólétben. És miután elteltek napjaik a földön, hátrahagyták ezt a darab földet az utódoknak. Így került ez a föld Nábót tulajdonába. Ez a földdarab azonban nem csak egy család története. Nem csak arról szól, hogy ősök utódokra hagynak egy darab földet, hanem ez a földdarab egy rész a zsidó népnek Istentől oda ajándékozott földből. Arról a földről való rész, amelyet Isten Ábrahámnak és az ő utódainak ígért valamikor jóval azelőtt, hogy Nábót még megszületett volna. Ez a föld, a családi tulajdon egy tágabb közösségnek, a hazának is a része. És az a föld, amihez Nábót ragaszkodik, a hazában való részvételt jelenti az ő életében. És mivel itt a zsidó népről olvasunk, az ő esetükben különösképpen is igaz, hogy az a föld, amelyet Istentől kaptak ajándékba, Kánaán földje, az Istenhez való kötődésüknek is az eszköze és a jele. Hiszen Isten nélkül Ábrahám utódai nem lennének már sehol, és Isten nélkül Nábót családja sem lehetne már sehol. A föld Istené, amit Isten átadott Nábót őseinek. Amikor azt mondja Nábót ezt az egyszerű mondatot, hogy ez a föld atyai örökség, akkor ez a mondat sokkal többet jelent annál az ő esetében, hogy ezt valamikor az apám rám hagyta. Mert kihalt erről a földről, és én lettem az örököse egy bíróság ítélete alapján. Ez a mondat, hogy ez a föld az őseimé, beszél Nábótról, az ő családjáról, Izrael közösségéről, beszél Istenről, és legfőképpen arról, hogy ez a föld tulajdonképpen az én életemben is ajándék. Istené ez a föld, amelyet ő nekünk adott. Talán értjük már Nábót mondatát, amikor a király ajánlatára úgy válaszol, az Úr őrizzen attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Azaz, Nábót azt mondja ezzel a mondattal, hogy én felelős vagyok ezért a földért, ezért a tulajdonért. Felelős vagyok, Akháb király. És erről az én felelősségemről nem vagyok hajlandó lemondani sem másik földért, sem semmiféle pénzért, mert Nábótnak Akháb király ezt ajánlja. Adok én neked annál jobbat, vagy ha úgy tetszik neked, majd kifizetlek egy aktatáska pénzzel, Nábót. Nábót azt mondja, én felelős vagyok, és én nem adom ezt a földet neked. Nábót érzi ezt a felelősséget, és tudatában van annak, hogy felelős, méghozzá az örökösök felelősségét hordozza. Ez a felelősség tudat azt jelenti ebben az élethelyzetben, hogy a királynak is ellent kell mondania. Ne felejtkezzünk el arról, hogy nem akárki az, aki Nábót szőlőjét kéri. Ő Izrael királya, Akháb király. De Nábót nem adhatja el ezt a földet, és nem mondhat le róla, még ebben az élethelyzetben sem, mert tudja, hogy ezt a földet Istentől kaptam, aki hatalmasabb nálad is, király. Nábót ellenállása, testvérek, egyúttal a megvallása annak is, hogy azt az Istent, aki ezt a földet nekem adta, én hatalmasabbnak látom és tudom, mint amilyen te vagy. És ez a hitvallás azt is takarja, hogy Akháb király, te a hatalmadat Istentől kaptad. Istentől kaptad. Attól, akinek még náladnál is nagyobb hatalma van. És ez az Isten engem el fog számoltatni. Számon fog kérni, én felelős vagyok ezelőtt az Isten előtt. És én úgy döntöttem, mert így látom, hogy őrizzem meg attól engem az Isten, hogy én azt, amit ő rám bízott, egyszerűen csak tovább adjam, eladjam az atyai örökséget. Kedves testvérek, látjuk, és talán nem csak én érzékelem, úgy remélem, hogy Nábót is felelős ebben a történetben. Méghozzá az örökösök felelősségét hordozza Nábót. Ma ő vele foglalkozunk, és ő rajta keresztül, az ő példáján keresztül gondolkozunk azon is, testvérek, hogy mit üzen ez a történet nekünk. Össze lehet csukni a Bibliát, és félre lehet tenni, mondva, hogy ez egy régi történet, nem kell nekünk ezzel foglalkozni. Sóhajthatunk egyet, és azt mondhatjuk, hogy milyen jó, hogy régen volt, nem érdekes ez nekünk ma, örüljünk, hogy nem így van. Ahogyan elhangzott, mindannyiunknak van felelőssége a maga helyén és a maga idejében. És így, testvérek, mindannyiunknak, akik itt ülünk, úrasztalán innen és túl van felelősségünk. Van felelősségünk. Többféle felelősség terhel bennünket, akár idősek, akár fiatalok vagyunk, ezek közül ma Isten az örökösök felelősségét helyezi a szívünkre. Mert akár tetszik, akár nem, mi is örökösök vagyunk. Örökösök vagyunk. Van mindannyiunknak valamilyen öröksége, amely a múltból ered. Van mindannyiunknak családja, mert apától és anyától származunk. És ha nem is kaptunk fizikai örökséget a szüleinktől, mégis kaptunk tőlük örökséget abban, hogy erre a földre születtünk. Erre a földre, amit pillanatnyilag Magyarországnak hívnak. És ezért a földért, lett légyen benne magántulajdonunk vagy sem, azért, mert itt születtünk, felelősek vagyunk. Miért? Azért vagyunk felelősek, mert hisszük, mi keresztény emberek, hogy Isten vezette és vezeti a történelmet is. És hisszük mi magyar keresztjének, hogy a mi magyar népünket is Isten hozta ide erre a földre. És az, hogy ez a nép nem vándorolt innen tovább, hanem itt telepedett le a Kárpát-medencében, ez nem a történelem fintora, nem a csodaszarvas eltűnése, hanem ez az Isten akarata volt. Ez az Isten akarata volt, hogy nekünk idáig kell jönni. És ő a történelemben akkor ezt a földet adta a mi őseinknek. Nem a szüleinknek, nem a nagyszüleinknek, hanem annak a távolabbi rokonságunknak, akik közül soha senkit nem ismertünk, de akik itt telepedtek le, és itt élték az életüket. Testvérek, amikor a magyarságunkat és Istent összevetjük, akkor mi nem azt látjuk belőle, hogy Jézus Krisztus magyar volt. Mert sokan csak idáig akarnak eljutni. És nagy divatja van ennek a nézetnek ma Magyarországon. Hogy Jézus Krisztus, a pártus herceg magyar volt. Mi nem ide nézünk, testvérek. Mi nem a mesékre figyelünk oda, aminek nincs semmi alapja, és amely mögött lett légyen bár kedves magyar honfitársainktól származik ez az elmélet. Sajnos ki kell mondjuk, hogy a zsidó gyűlölet áll. Nem adunk teret ennek. Mi azt mondjuk, hogy Istenhez úgy van közünk, hogy Isten a mi őseinket elhozta erre a földre, itt helyet adott nekünk, és amikor ennek eljött az ideje, rendelt olyan időt, olyan királyt, aki szükségesnek látta azt, hogy ennek a népnek az ígét, a kijelentést prédikáltassa, hirdettesse. És az Isten belekapcsolódott konkrétan is a mi népünk életébe. Nem csak az ő láthatatlan vezetésével, amelyet a történelemben elvégez, ott is, ahol az emberek nem gondolnak Istenre, hanem megjelent Isten az ő igéje által. Megjelent a hit, a kereszténység. És mindjárt összekapcsolódott a mi népünk élete Istennel. Amikor magunkra nézünk, és azt mondjuk, hogy az örökösök felelősségét hordozzuk, akkor jó, ha ezt tudomásul vesszük, hogy amennyiben ezen a földön születtünk, többszörös örökségünk van. Örökségünk az a föld, ami talán a miénk, az a lakás, ami a miénk, de ha ilyen nincs, akkor örökségünk ez az ország, még ha megkurtítva, szétszabdalva is, de a mi örökségünk ez az ország, és felelősek vagyunk. Testvérek, a mi örökségünk ebben az országban a vallás is. A vallás. A vallás nem egyenlő a hittel. Hadd mondjam azt, hogy a vallás az a bölcsője a hitnek, de nem egyenlő a hittel. De az örökségünk a vallás. És ragaszkodunk, mert felelősek vagyunk a vallásért is, mert tudjuk, hogy a hit bölcsője. Azt mondja a Szentírás nekünk, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig Isten ígéje által. Magyarán szólva, az egyház, a vallás hirdeti az Isten igéjét, és amely egyházban, közösségben az Isten igéjét hirdetik, ott megszülethet Isten szent lelke által a hit. Örökösök vagyunk, és felelősséget hordozunk mindezért, kedves testvéreim. Sokan pályáznak a mi örökségünkre. Majd fogunk erről is beszélni egy későbbi időpontban. Sokan pályáznak a mi örökségünkre. Sokkal többen, mint amire ma egyáltalán gondolunk. Ma szeretném emlékeztetni mindannyiunkat, magamat is arra, hogy felelősök vagyunk, örökösök vagyunk, Igen, felelősségünk az egyen-egyenként mindannyiunknak, hogy mi történik ezzel a földdel, a miénk marad, vagy majd másnak a tulajdonába kerül. Jobbnál jobb ajánlatokat fogunk kapni, és kapunk nap mint nap arra, hogy pénzért, vagy cserébe másért az atyai örökségtől megváljunk. Jobbnál jobb ajánlatok érkeznek erre, és még jobb ajánlatok fognak érkezni. Konkrétan is a jövő évben, 2011-ben le fog járni az a moratórium, miszerint magyar földet külföldieknek nem lehet eladni. És majd jönni fognak a jobbnál jobb ajánlatok. A tele aktatáskák, a cserébe ígért földek vagy juttatások. Nagy kérdés, hogy értjük-e, komolyan vesszük-e Nábót felelősségét, az örökösök felelősségét. Persze mindenki mondhatja azt, hogy én szegény vagyok. Mondhatjuk azt, hogy nekem szükségem van erre a földre. Testvérek, Nábót nem mondott semmit. Nem hivatkozott semmire. Se a szegénységére, se arra, hogy ez egy jó föld. Semmire nem hivatkozott. Azt mondta, nem adhatom neked. Isten őrizzen meg attól, hogy az atyai örökséget átadjam neked. Testvérek, a keresztény ember nem magyarázkodik. A keresztény ember hitéből adódóan eldönti a szívében azt, hogy amit én Istentől kaptam, azt nem adhatom át, mert ezért én vagyok a felelős. A magam idejében, a magam helyén. A magam idejében, a magam helyén. Hogy mit csináltak akkor, amikor én még nem éltem, az nem az én felelősségem. Hogy mit fognak csinálni akkor, amikor én már nem élek, nem az én felelősségem. De hogy ma mit csinálok, hogy ma hogyan döntök az atyai örökségről, az az én felelősségem. Kedves testvérek, ma az egyházak, a közösségek is szaporodnak. És a legtöbben a történelmi felekezetekből mennek el, odahagyva az atyai örökséget. Odahagyva az atyai örökséget. Nagyon szomorú ez. És nagyon elgondolkoztató is egyúttal. A legtöbbször az új közösségek nem az utcáról gyűjtik be a tagjaikat, hanem örökös felelősség nélküli embereket szipkáznak, toboroznak maguk mellé, fizetnek ki. Majd mi jobbat adunk, majd mi máshogy adjuk. Testvérek, a konzervativizmusnak ebben az értelemben nagyon is nagy szüksége van. Hogy az ember azt a bölcsőt, azt az otthont, ahol Isten jónak látott hitet ébreszteni bennünk, azt ne hagyja el. Azt ne hagyja el. Hadd mondjam újra, amit nagyon sokszor elmondok, hogy a reformátoroknak, Luthernek, Zwinglinek, Calvinnak esze ágában sem volt új egyházat alapítani. A reformáció nem erről szólt, hogy kivonulunk, aztán majd megmutatjuk valahol, hogy mi jobbat tudunk csinálni. Mindannyian felelős emberek voltak, akik az örökösök felelősségével igyekeztek az egyházukon, amit az akkor római egyháznak neveztek, igyekeztek rajta azokat a változásokat kiharcolni, eszközölni, amiben szerintük az egyház elhagyta az Isten útjait. Nem akartak senki kivonulni, testvérek. Nem azt mondták, hogy ez nem ér semmit, hanem küzdöttek azért, hogy ami elromlott, az helyére kerüljön. Hogy az atyai örökség, az egyház, amelyben növekedtek, amelyből hallották az igét, és amelyben hitre ébredtek, nos az az egyház újra hirdesse Krisztust, és ember helyett Istent ültessen a középpontba. Az, hogy az egyház úgy reagált rájuk, ahogyan reagált, hogy kitaszajtotta őket, ez nem az ő felelősségük. Ők ragaszkodtak, mert felelősek voltak addig, amíg ragaszkodhattak. Testvérek, mi is ragaszkodunk az egyházhoz. Ragaszkodunk a református felekezethez. Én nem akarom föladni azt az örökséget, amelyet kaptam nagyapámtól, apámtól, mert ők is reformátusok voltak, történetesen éppen lelkipásztorok, de erről én nem tehetek. Én nem akarom ezt az örökséget eljátszani. Sokan pályáznak erre az örökségre. Be akarja bizonyítani körülöttünk nagyon sok ember azt, hogy ez nem jó, nem tartható. Ez így nem művelhető. Testvérek, Isten őrizzen bennünket attól, hogy azt, amit örököltünk, föladjuk. Azt mondták a reformátorok, hogy ha valaki jobbra tanít bennünket, azelőtt készek vagyunk meghajlani. Ha valaki jobbra tanít bennünket. És ezt az alapelvet az örökség őrzésében követem magam is. Ha valaki jobbra tanít, de ha valaki azt akarja bebizonyítani, hogy a régi, amiből valamikor megújultunk, jobb, mint amiben most vagyunk, akkor nem térünk oda-vissza. Nem térünk oda-vissza. Mindenki felelős a maga helyén. Én ma nem azért vagyok felelős veletek együtt, hogy az evangélikusoknál mi történik. Azért sem vagyok felelős, hogy a katolikusoknál mi történik. Mi azért vagyunk felelősek, hogy itt mi történik. Hogy a szívünkbe mi történik. Ezért vagyunk felelősek. Nábót felelőssége az örökösök felelőssége. Mindannyian örökösök vagyunk ebben az országban, ebben a hazában, ebben a népben, ebben a mi egyházunkban, ahova valamilyen módon bekerültünk, és ahol Isten jónak látja hirdettetni számunkra az evangéliumot. Testvérem, hadd hívjalak téged is arra, hogy gondold át, hogy hogyan és mi módon élsz ezzel a felelősséggel. Számadási és számon kérési kötelezettségünk van Isten előtt. Mert tőle kaptuk az életünket, tőle kaptuk a családunkat, tőle kaptuk ezt a hazát, tőle kaptuk a felekezetünket, és ezért neki fogunk elszámolni. Hadd bátorítsalak benneteket Nábót példájával, aki ellen mert állni a királynak, és azt mondta, Isten őrizzen attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Isten őrizzen meg bennünket attól is, hogy mi bármilyen örökséget, amit kaptunk, könnyedén odaadjunk. A gyermekség és az ifjúság a felelőtlenség kora. Szoktuk mondani gyermekeinknek, hogy majd csak benő a fejed lágya. És erre azzal gondolunk, amikor ezt mondjuk, hogy majd csak rájössz már arra végre, hogy felelősség terhel téged is. A Biblia is azt tanítja Pál apostol, hogy többé ne legyünk gyermekek. Akiket ide s oda hány a tanításnak akármilyen szele, divatok, egyéb emberek álnoksága, téveigés, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Adja Isten, hogy ezzel a felelősséggel élhessük meg a mindennapjainkat, és hozhassuk meg döntésünket. Amen. Kedves testvérek, a 220. dicséretünk első három versét énekeljük most. A 220. dicséretünk első három versét, az első vers így kezdődik, bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét.
Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, mondok fertelmességét, töröd el rosszágát, minden álnokságát, könnyebbíts lelkem terhén. Az én búsult lelkem, én nyavajás testemben, tétóha bojdósik, mint madár a szélvízben. Tőled elijedek, tudván, hogy vétkezek, akar esni kétségben. Akar nagy a korta, hozzád ismét megtérni, de bűneim miatt nem mer előbb bemenni. Tőled, oly igen fél, reád nézni semmél. Színed igen rettegi.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, lelki ifjúságunknak vétke az, hogy nem érezzük, nem tudatosítjuk felelősségünket magunkban, hogy a felelősséget mindig magunkon kívül keressük, és azt gondoljuk, bennünket nem terhel semmi. Arra kérünk neked, hogy bocsáss meg ezt a gondolkozásunkat, amellyel olyan könnyen föladunk, lemondunk, eladunk, és segíts meg bennünket, hogy ilyen egyenként mindannyian megérthessük azt, hogy a magunk idejében, a magunk helyén különös, egyéni, személyre szabott felelősség terhel bennünket azért az örökségért, amelyet nem kértünk, amelyet nem megvettünk, hanem amelyet megkaptunk őseinktől és őseinken túl tőled. Urunk, kérünk, taníts meg bennünket ezzel a felelősséggel bölcsen élni a hétköznapokban. Taníts meg ezzel a felelősséggel bölcsen járni családi életünkben, munkahelyünkön, országunkban, népünk között. És taníts meg ezzel a felelősséggel tekinteni egyházunkra, gyülekezetünkre, közösségünkre. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert nyitogatod a mi szemünket, hogy belecsodálkozzunk a hétköznapinak vélt dolgokon keresztül a te személyedbe, a te hatalmadba, a te nagyságodba. Köszönjük, hogy irányítod a történelmet is, és ezért kérünk és kiáltunk, áld meg, Isten, a magyart. Könyörüljél meg a mi népünkön, benne egyen-egyenként mindannyiunkon, hiszen a mi népünk sorsa a mi sorsunk is. Légy irgalmas hozzánk, és adjad a te világosságodat ennek a népnek a szívébe, hogy el ne herdáljuk és el ne játsszuk azt az örökséget, amelyből már így is csak alig van. Urunk, légy velünk, és adjad, hogy minden döntésünket a te előtted való felelősségünk tudatában tudjunk meghozni, hiszen számon fogsz egyszer bennünket kérni. Nem csak azért, amiért mi gondoljuk, hanem azért is számon fogsz kérni, amiről ma beszéltél nekünk, hogy hogyan bántunk a magunk idejében, ezzel az örökséggel. Köszönjük te neked mindazokat, akik előttünk jártak és szerettek téged, és kérünk tégy bennünket is olyan emberekké, akikre majd hálaadással emlékezhet az utókor, mert szerettek téged, és tőled kapott ajándékukat, a szülőföldet, a hazát, a családot. Kérünk, hogy így őrizzél bennünket, és tégy bennünket másokká. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztus. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, néhány dolgot hadd hirdessek még. Hirdetem gyülekezeti alkalmainkat az elkövetkezendő hétre. Kedden délután 5 órakor gyülekezeti hittanórát tartunk, majd este 6 órakor gyülekezeti bibliaórát imaközösséggel, majd este 8 órától felnőtt konfirmandus testvéreink számára felnőtt konfirmációs oktatást. Csütörtökön 9:30 órakor babamama körre hívjuk a kismamákat és gyermekeiket. 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken 3:30 az első éves, 17:30 a másodéves konfirmandusok órája lesz, majd este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órakor istentiszteletet tartunk, és mivel hónap utolsó vasárnapja ez, gyülekezetünk szokása rendje szerint az Úrnak szent asztalát megterítjük, így hívogatjuk a testvéreket, így készüljünk erre az Isten tiszteletre, amellyel párhuzamosan gyermekisten tiszteleteket tartunk. Nagy szeretettel hirdetem a testvérek felé a Csillaghegyi gyülekezet egyik programját és meghívását. Csillaghegyi történet címmel tart előadást Deák Zoltán lelkipásztor testvérünk Zoli bácsi 27-én, azaz most szerdán este 6 órától a Csillaghegyi református templomban. A Csillaghegyi esték sorozatban vall Zoli bátyánk a szolgálatáról, mindarról, ami őt Csillaghegyhez köti, hiszen nem csak a hosszú lelkészi szolgálat, hanem az ő születése is Csillaghegyen történt, már nagy tapasztalata van ebben, 30 évig volt a Csillaghegyi gyülekezet lelkipásztora. Az ő szolgálati ideje alatt épült fel az akkor még Csillaghegyhez tartozó békásmegyeri református templom, azaz a mi református templomunk. Nagy szeretettel invitálom a testvéreket magam is erre az előadásra és erre az estére szerda 18 órakor a Csillaghegyi református templomban. Szeretettel hirdetem azt, hogy a leprások világnapjának központi rendezvénye jövő vasárnap lesz, délután 4 órai kezdettel az Újpest belső városi református templomba. Erre az alkalomra is szeretettel hívnak és invitálnak minden érdeklődőt. A leprások világnapja minden évben januárban, van január végén, és van egy központi rendezvénye. Az idén ez tehát az Újpest belsővárosi gyülekezetben lesz, jövő vasárnap 4 órakor. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy egy nagyon rövid egyeztetésre az istentisztelet után maradjanak itt. énekkart, tagjait arra hívjuk szeretettel, hogy az Isten tisztelet után ők is maradjanak egy próbára. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Zárjuk Isten tiszteletünket énekléssel, visszatérve az ige tanításához és üzenetéhez, a 220. dicséretünknek énekeljük 6. és 7. verseit. A 220. dicséretünk 6. verse így kezdődik: Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez.
Azért én lelkem kegyelmes Istenedhez, szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez, mert lám hozzá fogod, csak reáhagy magad. Igen, irgalmas Úr ez, higgyünk mindörökké, egyedül csak ő benne. Őrizkedjünk bűntől, ne távozzunk őtőle. Áldott az ő